Hajtsuk meg a fejünket így a helyünkön maradva, csendesedjünk el Isten előtt, és imádkozzunk. Mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy ezen a mai vasárnapon itt lehetünk a te házadban, hogy itt lehetünk a te jelenlétedben, és Urunk, hiszünk abban, hogy te magad is a te ígéreted szerint itt vagy, és beszélni fogsz hozzánk, és meg akarsz bennünket szólítani. És Urunk, te látod azt, hogy mi van most a szívünkben, hálaadással jöttünk ide, panasszal jöttünk ide, várakozással jöttünk ide, vigasztalásra szorulunk, vagy éppen valami más van bennünk. Urunk, te pontosan tudod ezt, hiszen ismersz minket, sokkal jobban ismersz még önmagunknál is. Ezért arra kérünk és azért könyörgünk hozzád, hogy szólíts meg bennünket a te ígéden keresztül, azon az életünknek azon a pontján, amire leginkább szükségünk van. Kérünk téged, Urunk, hogy az evangélium ereje az láthatóvá váljon előttünk, hogy valóban spirituális lelki értelemben tudjunk kapcsolódni hozzád a nagy mennyei Isten tiszteletbe, amikor átélhetjük, hogy te milyen hatalmas vagy, és hogy te mennyire valóságos vagy. Erre vágyunk, Urunk, mert hiszük, hogy ez megváltoztatja az életünket, a gondolkodásunkat, a hozzáállásunkat bizonyos dolgokhoz. Kérünk téged, Urunk, hogyha történjen ez a csoda itt közöttünk, hiszen ez nem természetes, hogy ez megtörténik, mert az ajándék a te ajándékod, de erre vágyunk, vágyakozunk, és ezért könyörgünk a mai Isten tisztelten is, hogy jelenj meg közöttünk hatalmasan és munkálkodj a mi szívünkbe, hogy megértsük a te ígédet. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket és imádságunkat Jézus Krisztusért. Amen. Kedves gyülekezet, egy hosszabb ige szakaszt fogok felolvasni ma János evangéliumából, a harmadik résznek az első 21 versét, amit tudunk követni itt a kivetítőkön is. Ez egy történet, amikor Nikodémus Jézussal találkozik és beszélget. Ezt a történetet szeretném felolvasni, és ennek kapcsán néhány gondolatot szeretnék elmondani a mai Isten tiszteletünkön. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Jézus így válaszolt, bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle, hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethetik ismét? Jézus így felelt, bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az. És ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar. Hallod a zúgását, de nem tudod, hogy honnan jön, vagy hova megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Nikodémus megkérdezte tőle, hogyan történhet meg mindez? Jézus így válaszolt, te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod. Bizony-bizony mondom neked, amit tudunk, azt szóljuk. És amit láttunk, arról teszünk bizonyságot. De nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek? Mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az emberfia. És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van. Mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. János evangéliuma nem arról híres, hogy nincsenek benne teológiai fogalmak, és hogy minden szó mögött nem más lenne az értelem. Így az ige, a világosság, az Isten országa, és egy csomó olyan szó van ebben a történetben, amit ma valószínűleg nem úgy használunk, vagy nem olyan módon használunk, ahogyan azt mondjuk János értette, amikor leírta ezt az evangéliumot. De nem is egy bibliai ismereti kurzuson vagyunk, hogy most ezekről kezdjek el beszélni, hogy mi mit jelent. Sokkal inkább az Isten üzenetét szeretném megfogalmazni, és egy kérdést szeretnék föltenni nektek, amire a választ keressük ezen a mai istentiszteleten, és ez a kérdés így hangzik, hogy mi is az újjászületés? Mi az újjászületés? Látjátok, ez a kérdés nagyon nehéz, Nikodémusnak is nem érti. Amikor Jézus azt mondja neki, hogy újonnan kell születnetek, nem érti, hogy miről beszél Jézus, és kérdezgeti, hogy hát azért nyilván felnőtt lévén tudja, hogy az ember anyukától születik, és nem a gólya hozza, de hát idős korában hogyan lehet visszamenni az édesanyjának a méhébe, persze már nem is él, valószínűleg ez is benne van a történetben, hogyan lehet újonnan születni? Négy kérdést szeretnék ezzel kapcsolatban megvizsgálni. Kiknek szól Jézus felhívása? Honnan van az újjászületés? Mit csinál ez velünk? Vagyis hogyan munkálkodik ez bennünk? És hogyan érkezik el hozzánk? Kinek szól? Kinek van erre szüksége? Nem tudom, hogyha ma egy budapesti vagy környéki kontextusban valaki megszólal és azt mondja, hogy egy bemutatkozásnál, hogy Gipsz Jakab vagyok, újjászületett keresztény, akkor mit gondolnak róla a többiek? Ha egy olyan kontextusban hangzik el ez a szó, ahol mondjuk abszolút világi emberek vannak, akik nem jártasak mondjuk a vallásnak, vagy a Bibliának a világában, akkor lehet, hogy hülyének nézik, hogy miről beszél. Vagy esetleg azt gondolják, hogy volt egy balesete, amikor majdnem meghalt, és úgy érzi, hogy újjászületett, mert kapott még egy lehetőséget, hiszen túlélte. Ha egy tradicionális, vallásosabb közegben hangzik el ez a mondat, akkor lehet, hogy úgy gondolják sokan, hogy hát ez biztos valami szektás. Mi ilyeneket nem nagyon szoktunk hallani, mondjuk egy katolikus misén, vagy egy református istentisztelten, vagy egy evangélikus istentisztelten. Kevésszer mutatkozik be bárki így egymásnak, hogy én újjászületett keresztény ember vagyok, szóval ez biztos valami olyan helyről jött, ahol ilyen szektásféle emberek mozognak. Aztán ez a fogalomhoz társul még két olyan gondolat, ami kétféle embertípusra jellemző. Az egyik ez ilyen nagyon érzelmes embertípus, és ezt látjuk sokszor szabad keresztény gyülekezetben is. Ha valakire azt mondják, hogy újjászületett keresztény, akkor ez biztos valami olyan típus, aki ilyen nagyon érzelmes, aki szeret becsukott szemmel, felemelt kézzel énekelni, és szeret sírni, amikor valami történik, és esetleg tombol. Szóval, hogy valami olyan dolgok történnek, mint amit mi mondjuk sokszor esetleg azokra mondunk, akik ilyen, hát idézőjelben szektársoknak szoktuk néha hívni őket. Szóval egy nagyon érzelmes embertípusra gondolhatunk, vagy gondolhatnak sokan. A másik dolog, amiről az előbb is beszéltem, ez ehhez kapcsolódik, a másik hívő embertípus, az egy ilyen megtört embertípus. Az, aki mondjuk, nem tudom, börtönben volt és megtért, és akkor azt mondta, hogy újjászülettem, persze, mert neked szükséged volt rá, hát milyen ember voltál? Vagy mondjuk drogos volt, vagy éppen alkoholista, vagy nem tudom, valamilyen más függőségben, vagy bármi másban szenvedett az életében, valami nagyon rosszat csinált, és megváltozott. És akkor azt mondják, hogy hát igen, nyilván ennek az embernek szüksége van egy ilyen erkölcsi megjobbításra arra, hogy egy ilyen jó vallásos nevelést kapjon, egy jó erkölcsöt, egy olyan gyülekezethez, egyházhoz kell tartozzon, ahol ezt mind megkaphatja, az övé lehet, mert ennek szüksége van rá. Most felolvasott ige szakasz teljesen ellentmond ennek a gondolkodásnak, és arról kezd el beszélni, hogy mégis mit jelent ez az újjászületés. Kinek van erre szüksége? Cáfolja ezt a felvetést azzal, hogy elénk ad egy személyt, akit úgy hívnak, hogy Nikodémus. Ki volt ez a Nikodémus? Nikodémus egy magas beosztású zsidó ember volt, voltak ott is ilyen tanácsok a városban, a Sanhedrin az egy viszonylag magas beosztottságú tanács volt, ők irányították azt a települést, meg annak a környezetét, és ő ennek a tanácsnak, kvázi az önkormányzati testületnek volt a tagja, egy viszonylag magas beosztású gazdag ember és farizeus. Szóval nem volt Nikodémus egy ilyen érzelmes típusú ember, aki így sírdogált volna a zsinagógában, meg felemelt kézzel akart volna csápolni valamilyen nagy istentiszteleten. Tehát ő egy nagyon, nagyon kemény vezető típusú ember volt. És nem volt egy megtört ember sem, hanem tényleg az, akinek szüksége lett volna ilyen nagy erkölcsi dolgokra, mert aki farizeus volt, az maga volt az erkölcsnek a megtestesítője. Mert amikor Nikodémusra néztek, a farizeusra, akkor azt mondták, hogy na, ilyen embernek kell lenni, mutogattak egymásra a zsidók. Szóval egyik kategóriába sem tartozik ez a Nikodémus, akinek Jézushoz oda megy, és Jézus ránéz, és azt mondja, hogy neked újonnan kell születned. Szóval amikor az újjászületésről beszélgetünk, vagy feljön ez a kérdés, akkor sokan azt mondják, hogy ez biztos azt jelenti, hogy vallásosabbnak kell lennem. Többet kéne járnom templomba, és akkor valami biztos történik. Vagy sokan azt gondolják, hogy erkölcsösebbnek kell lennem, jobb életet kell élnem, jobbnak kell lennem másokkal, jobban kell hozzájuk viszonyulnom, és talán majd akkor történik bennem valami. És Jézus azt mondja, hogy ez kihívást jelent az erkölcsös és vallásos embereknek is, hogy mit jelent az újjászületés, mert hogy nem ezt. Nikodémus az egyik legnyitottabb figurája János evangéliumának, aki oda mer menni Jézushoz, rabbinak szólítja úgy, hogy semmi iskolája nincs Jézusnak, semmi beosztása, semmi rangja nincs, és azt mondja, hogy Jézus, akkor hogyan van ez? Szóval az újjászületés egy kihívás. Mi ebben a jó hír? Bármennyire is úgy érzed, hogy jól vagy, bármennyire is úgy érzed, hogy mondjuk összeszedett vagy, azt kell mondanom, ahhoz, hogy az Isten országát meglásd, újjá kell születned. De bármennyire is össze vagy törve, és bármennyire is magad alatt vagy, azt mondhatom, újjá születhetsz, és meglátod az Isten országát. Mert senki nem látja meg az Isten országát, hogyha nem született újonnan, mondja Jézus. Na de honnan van ez? Talán kicsit furcsa ez a kérdés, hogy honnan van ez, de ebből az ige részből csak sejteni lehet. De egy nagyon izgalmas kérdés, hogy az Új Szövetség többi része beszél arról, hogy honnan származik ez a felülről születés, ez az újjászületés. A harmadik versben azt mondja Jézus, hogy ahhoz, hogy meglásd az Isten országát, újjá kell születned. Az ötödik versben azt mondja Jézus, hogy ahhoz, hogy belépj az Isten országába, meg kell, hogy történjen ez az újjászületés. Amit kiemelnék itt, az az, hogy János evangéliuma a többihez képest, ugye négy evangélium van, a Máté, Márk, Lukács, János, és János nem nagyon használja az Isten országa kifejezést. Tehát, hogy ezt a szót ő úgy nem nagyon használja, leginkább csak itt. És ez az egyetlen hely, ahol igazán előjön, és ez fontos azért, mert mondani akar vele valamit. Amikor ez az evangélium íródott, ha valaki jártas a történelemben, vagy a filozófiában, az biztos tudja, és sokszor még most is így van, de a görög filozófusok akkor úgy gondolkodtak a világról, hogy a világ az tulajdonképpen, a világ történelme, a története, az nem ilyen lineáris, hogy megkezdődött valahol, és valamikor vége lesz. Hanem úgy gondolkodtak róla, hogy ez ilyen ciklikus, körkörös, forog, újra és újra, elkezdődött, elkezd romlani, kicsit javul, elkezd romlani, aztán valami majd történik, és aztán megint, mint egy világégés mondjuk, és aztán megint elkezdődik, aztán megint elkezd romlani. Szóval a görög filozófusok a világnak a történelméről így gondolkodtak, hogy az nem egy ilyen egyenes vonalba történik, hogy valamikor kezdődött, és valamikor vége lesz, hanem körbe-körbe megy, és újra majd valahogyan megújul. És erre ők használtak egy szót, ezt most elmondom, de nem kell megjegyezni senkinek, ez a palingenézis. Ez az újjászületés. Azt mondták, hogy amikor a világ eléri azt a szintet, hogy annyira megromlott, akkor majd újjá fog születni valahogyan. És aztán majd megint kezdődik valami. És sokan beszélnek ma is erről egyébként, különösképpen amikor a járványok, meg ilyen olyan dolgok, annyi összeesküvés elméletet hallunk arról, hogy hogyan fogják kiirtani a világnak a 75%-át, és hogyan fog majd az egész újjászületni. Na ezt hívták a görög filozófusok 2000 évvel ezelőtt úgy, hogy palingenézis. Máté evangéliuma és János evangéliuma ugyanezt a szót használja, de teljesen más értelemben. Mert azt mondják, hogy ez a fogalom, most nem hangsúlyozom többször, mert nehéz kimondani nekem is, akkor fog megtörténni, amikor majd Jézus egyszer visszajön, és amikor majd ítéletet tart a világ fölött, akkor történik meg ez az egész világnak az újjáteremtése, hiszen Istennek ez a terve. És a Máté 19-ben, amikor arról beszél, hogy akik Jézust követték az új világba, és elhagytak mindent érte, azok majd százszorosát kapják annak, amit elhagytak. Titus levelében, amikor arról beszél, hogy az újjászületés fürdőjében megmos bennünket az Isten, akkor ugyanezt a szót használja, és azt mondja, hogy mindezt meg fogjátok kapni, amit az Isten elhoz majd ebbe a világba, akkor, amikor egyszer majd vége lesz. Hát szembe megy a filozófusokkal, és azt mondja, hogy nem ilyen körkörös a világ, hanem ilyen lineáris története van, ami elkezdődött egyszer, és majd akkor lesz vége, amikor Isten azt mondja, hogy vége. És ez egy teljesen más gondolat, mert ez azt a kérdést hozza be, hogy az újjászületés honnan van? A jövőből. Tudom, hogy ez kicsit ilyen ezoterikus gondolat, de mindjárt megpróbálom megmagyarázni, hogy jobban megértsétek, hogy miről is akarok itt beszélni. Arról akarok beszélni, hogy ez az az erő, amivel az Isten újjá fogja teremteni ezt a világot. És ez a te jelenetbe, a te életedbe már most benne lehet. Nem teljes mértékben, csak részben, de ott lehet az életedbe. Az az isteni erő, amivel az Isten ezt az egész világot újjá fogja formálni. Olyan módon, hogy nem lesz többé benne bűn, se halál, se betegség, se vírus, se oltás, se semmi. Csak az Isten. És az újjáteremtett világ, ahol boldogan élhetünk örökké. Szóval itt a jövő érkezik meg a jelenbe. Isten ígérete jelenik meg a szívedben, és válhat valósággá. Ez a megújító erő, ami meg fog gyógyítani mindent. És tudjátok, nem szabad alábecsülnünk ezt az erőt. Két bibliai szereplőt hadd említsek. Az egyik Péternek hívták, ő tanítványa volt Jézusnak. Ő egy, hát ilyen puhány, instabil alak volt. A másik ott van Pál, a Saul. Ő egy nagyon kemény, durva, ilyen kontrolláló személyiség, de amikor újjászülettek, amikor megkapták ezt az erőt az Istentől, akkor teljesen megváltozott az életük, és az ő kereszténységük megváltoztatta az egész világot. Mert az Isten ereje munkálkodott bennük, az az erő, amivel az Isten újjáteremti ezt az egész világot. Higgyétek el, sem Péter, sem Pál nem készült jobb anyagból, mint te vagy én. Ugyanolyan emberek voltak. De az Isten ereje hatalmas módon megváltoztatta őket, ahogyan hatalmas módon meg tud változtatni téged is engem. Szóval ne elégedjünk meg egy kis változással az életünkben, amikor arról beszélünk, hogy mit jelent az, hogy az Isten újjászül bennünket és újjá formál. Mi történhet velünk? Két dolgot fogok említeni. Az egyik kialakul egy új érzékelés, így fogalmaztam meg ezt, hogy a hetedik érzék. Ma tiszta ilyen fogalmakat használok, mint ilyen ezoterikus lennék, vagy ilyesmi, de ezek nem erről szólnak. A másik pedig egy új identitás. Mit jelent az új érzékelés? Amikor egy baba megszületik a világra, akkor elkezdi érzékelni a körülötte élő világot. Amikor egy újszülött létrejön, akkor nyilván nem 100%-osan, mert tudom, hogy van olyan, hogy most még nem lát, csak foltokban, meg mit tudom én, de alapvetően elkezdi érzékelni azt, ami körülötte van. Hozzá tud érni a szüleihez végül, kívülről, apukához is, nem csak anyukához, meg ott, aki körülveszi. Szóval valamilyen módon elkezdi érzékelni a környezetét. Amikor valaki újjászületik, elkezdi érzékelni azokat a lelki valóságokat, amelyeket addig nem. Érzékelhetővé válnak olyan dolgok, hogy megláthassd az Isten országát. Ez egy spirituális érzékenység, és nem egy fizikai. Értitek? Például, amikor valaki olvassa a Bibliát éveken keresztül, ismeri azt a bizonyos ige szakaszt, olvasta már 50-szer, egyszer csak előveszi, olyan, mintha valaki felkapcsolta volna a villanyt, és azt mondja, hogy most már értem. Eddig is tudtam, olvastam, de most már értem. Aki eddig is tudta, hogy Isten szereti az embereket. Oké, persze, mondjuk is, Isten szereti az embereket. De egyszer csak elkezded érzékelni azt, hogy az Isten szeret téged. Érzed. Vagy amiről beszéltem nektek a hirdetésekben, átéled azt, hogy mit jelent az, hogy az Isten megvigasztal téged. Aki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Aki újonnan született, annak a számára nem teljes mértékben, teljes valóságában, de Néha-néha az Isten megengedi, hogy úgy meglássa az Isten országát, átélje azt, ami ott történik, megértse, hogy az Isten beszél velünk. Ez egy olyan érzékelés, ami nem alakul ki az emberbe magától, hanem az újjászületésnek az ajándéka. És nem csak a szíved nyílik meg az Isten előtt, hanem az értelmed is. Hadd mondjak egy történetet nektek. Biztos tudjátok többen, hogy járok egy képzésre, hogy gyülekezet plántálásban képeznek minket, meg képzünk mi is másokat. És ott mesélte valaki ezt a történetet, hogy még amikor elkezdték ezt az egészet csinálni, New Yorkban behívtak fiatal lelkipásztorokat egy terembe, és hát interjúztatták őket, és kérdezték tőlük, hogy akkor mégis milyen volt az ő élményük, amikor Istennel találkoztak. És azt mondta a vezető lelkész, hogy voltak vagy 10-12-en, és a 10-ből 8 fiatal ember bejött, és mind azt mondta el, hogy hát igen, jártam gyerekként templomba, de senki nem hirdette az evangéliumot. Aztán, amikor elmentem az egyetemre, akkor találkoztam igazából az evangélium. És mert a 8. is ugyanezt mondta, akkor leállították ezt a beszélgetést, és mondta a vezető, hogy fú, gyerekek, itt valami nagy gáz van, mert nem hiszem el, hogy itt csak olyan gyülekezetek vannak, ahol soha nem beszéltek az evangéliumról. És elmondott a vezető egy történetet, ami az ő története volt. Ő is gyerekként úgy érezte, hogy egy olyan gyülekezetbe járt, ahol soha nem hirdették az evangéliumot, az örömhírt, nem beszéltek úgy Jézusról, hogy az érthető legyen. És azt mondta, hogy amikor katona volt, akkor egy káplán, aki ott volt a seregben, az vezette őt Jézushoz, az mesélte neki az evangéliumot, akkor értette meg, és tényleg sok mindent megértett, amit előtte nem, és megtudta, hogy mi az, amit addig olvasott, meg mi az, amit értett. És azt mondta ennek a káplánnak ez a fiatal katona akkor, hogy figyelj már, én nem értem, hogy miért nem beszélt nekem soha eddig senki az evangéliumról, és még azt sem értem, hogy Luther Márton miért nem értette az evangéliumot. Káplán ránézett, és azt mondja, ezt miből gondolod, hogy Luther Márton nem értette azt, ami a Bibliában van? Azt mondja, hát olvastam egy könyvét, a Galata kommentárnak a bevezetését, meg a Galata kommentárt, és hát abban nincs benne. Mondta neki a káplán, figyelj, most, hogy újjászülettél, kérlek, olvasd újra ezt a könyvet, és utána beszélgessünk róla. És ez egy olyan ember volt, aki mindig kihúzogta, meg jegyzetelt, meg mit tudom én, és újra olvasta ezt a könyvet, és azt mondta, hogy minden oldalon ott volt az evangélium. De addig, ameddig ezt az ajándékot nem kapta meg az Istentől, hiába olvasta. Értitek? Nem értette. Nem látta az evangéliumot benne. Nem látta azt, hogy kicsoda ez a Jézus, ameddig az újjászületés ajándéka meg nem volt benne. Szóval Isten nem csak egy érzékelést ad, ami a szívünkben és értelmünkben benne van, hanem egy új identitást is. Csak egy történetet mondok, hogy megértsétek ezt. Egy nő írta le, azt mondta, hogy neki ötféle identitása volt, vagyis ötféleképpen határozta meg magát az életében. Amikor fiatal volt, egy nagyon vallásos családban nőtt föl, és egy nagyon erkölcsös gyülekezetbe jártak, és azt határozta meg az ő életét, hogy én nagyon jó vagyok. Azt mondta, hogy ő ebből élt, hogy én nagyon jó vagyok, jobb vagyok mindenkinél. És aztán egyszer besokalt ettől, amikor eljött az a kor az életébe, és azt mondta, hogy ez nekem nem elég. Akkor elkezdett randizni. Amikor elkezdett randizni, és a randis korszaka volt, akkor azt élte meg, hogy én azért vagyok valaki, és abban érezte jól magát, hogy szeretnek. Amikor volt az oldalán egy fiú, akkor úgy érezte, hogy hát ő a legboldogabb a világon. És hogy ő azért lehet valaki, mert ott van mellette valaki, aki szereti őt. Aztán később jöttek a barátai, és azt mondták neki, hogy figyelj, hát nem határozhatod meg ebből magad, hogy téged szeret valaki, hát karrier kell az életben, munka kell. Oké. Elkezdett tanulni. Lett karrierje. Abban kezdte el meghatározni magát, hogy ő mennyire jó abban, amit csinál. Csak volt egy bökkenő, hogy amikor nem jött be minden a munkahelyén, amikor nem úgy sikerültek a dolgai, akkor ugyanúgy azt érezte, hogy ő semmi. Aztán azt mondta neki valaki, hogy figyelj már, annyit dolgoztál, meg annyi mindent csináltál, próbálj meg segíteni másokon, és akkor jobb lesz. És akkor elkezdett ilyen karitatív dolgokat csinálni, ment a börtönben az anyákhoz, meg mit tudom én, mindenféle olyan dolgot, és abba határozta meg magát, hogy ő mennyit mindenkinek segít. Tudjátok, mi lett a végén? Kiégett, és eltelt az életéből 50 év, és azt mondta, hogy nem értem. Először azt hittem, hogy vagyok valaki, mert erkölcsös vagyok. Majd azt hittem, hogy vagyok valaki, mert gyönyörű vagyok. Aztán azt hittem, hogy vagyok valaki, mert sikeres vagyok. Aztán azt hittem, hogy vagyok valaki, mert segítőkész vagyok. Aztán meghallottam az evangéliumot, és azt mondta utána, rájöttem, hogy nem szólt másról az életem, mint arról, hogy próbálom megmenteni saját magam. És ez nem működött. Amikor keresztény lesz valaki, ez nem azt jelenti, hogy megvalósítja magát csak egy másik úton. Igazi változás. Elveszíteni önmagunkat, hogy megtaláljuk önmagunkat. Egy egészen más meghatározása onnantól kezdve magunknak. Ki vagyok én? Az Isten gyermeke. Két rövid gondolat még. Hogyan érkezik el hozzánk? Ez nagyon fontos gondolat. Sokan, amikor beszélgetünk csoportokban, itt-ott-amott, és két fogalom van az egyházban. Az egyik azt mondjuk a megtérés, nem kettő több, de ennek kapcsán. A másik az újjászületés. Ez nem ugyanaz. Szóval a megtérés és az újjászületés nem ugyanaz. A megtérés az az, amikor az ember megbánja a bűneit, és hittel odafordul Istenhez. De az újjászületés az egészen más. Az az, amit az Isten végez el bennünk. Ha valaki megkérdezni tőlem, hogy hogyan lehet megtenni ezt, mint Nikodémus Jézustól, a bibliai válaszsal azt mondanám, hogy semmit nem tehetsz. Azért, hogy újjászüles. De mégis annyira közel van ez a dolog egymáshoz, és annyira összefonódik ez a dolog egymással. Mert Isten munkájának már ott kell lennie a szívedben azért, hogy oda tudj fordulni hozzá. Értitek? Szóval ez annyira szorosan együtt van. De hadd mondjak néhány gondolatot arról, hogy mit jelent a bűnbánat, és mit jelent a hit. Nyilván azt jelenti a bűnbánat sokak számára, hogy akkor amit rosszul csináltam, azt elmondom Istennek, és azt mondom, hogy hiszem azt, hogy Krisztus meghalt, értem a kereszten. Oké, ez igaz, de azért ennél mélyebbre kell mennünk. A 14. versben azt olvassuk ebben az igében, hogy ahogy Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell felemeltetni az ember fiának is. És azt mondja a példázat, hogy gyakorlatilag ez egy kép arról, hogy mit jelent a bűnbánat. Mi ez? Mi történt a pusztában? Isten néppel bűnös volt, rossz dolgokat csináltak, és Isten mérges kígyókat küldött rájuk. És megmarták az embereket a kígyók, és haldokoltak. És azt mondta Mózesnek, hogy figyelj, csinálj egy részkígyót, tűzd fel egy póznára, tűzd ki egy szölöpre, és akkor ha fölnéznek rá az emberek, akkor megmenekülnek. Értitek, annyira rosszul voltak a mérges kígyó csípéstől, hogy már oda se tudtak menni, hogy esetleg megdörzsöljék, meg ilyesmi. Ne, csak föl kellett nézni a kígyóra, és meggyógyulnak. Ez egy kép arról, ezért hozza be Jézus, hogy mit jelent bűnbánatot tartani és hinni. Tudjátok, hogy ezt a képet legjobban én Spurgeon kapcsán értettem meg, a múltkor meséltem már nektek az ő megtéréséről, de egy másik aspektusát fogom most megvilágítani. Ugye ő bement egy kis metodista imaházba, és egy gyülekezeti tag prédikált, mert a lelkész nem ért oda. Az Ézsaiás 45:22-t olvasta föl, és Jézus szájába adta Ézsaiás szavait, és ezt mondta a prédikátor. Nézzetek rám, a kereszten vagyok. Nézzetek rám, meghaltam és eltemettek. Nézzetek rám, feltámadtam, és most az Atya jobbján vagyok. Majd kinézett a gyülekezetre, kb. 5-en voltak, mert nagyon nagy hóvihar volt, és köztük volt Spurgeon is. Azt mondja, te fiatalember, olyan nyomorultul nézel ki. És tudod mit? Ilyen nyomorult is maradsz, hogyha nem hallgatsz erre az írásra. Spurgeon akkor úgy érezte, hogy na most, ha valaki jönne és megmondaná, hogy mi az az 50 dolog, amit neki meg kell tennie azért, hogy keresztény legyen, akkor biztos megcsinálná. És egyszerűen, ahogy ott állt, ez nyilván nem percek kérdése volt, hanem viszonylag rövid idő alatt rájött arra, hogy nem kell más tennie, csak felnézni. Mert hogy eddig mind magára nézett, és magában kereste a megoldást, és maga próbálta megváltani saját magát. És nem kell más tennie, csak felnézni Jézusra. És így fogalmaz Spurgeon később, csak néztem és néztem, amíg megláttam őt a szemem előtt. Tudjátok, mi a bűnbánat? Persze, hogy az, hogy bánod a bűneidet, de azt kell megbánod, hogy te akartad saját magadat megváltani. Te akartad kontrollálni az Isten. Te akartad megmondani, hogy mit, hogyan csináljon az életedbe. Hogyan segítsen, hogyan mentsen meg. Hogyan tegyen ezt, vagy tegyen azt. De kell eljutni az embernek, hogy egyszerűen kimondja az életére, hogy az csőd, nem működött. Csődöt vallottam, és szükségem van az Isten kegyelmére. Enélkül nem megy. Mi a hit? Ezzel fejezem be. Tudjátok, amikor egy baba megszületik, akkor neki nem sok erőfeszítésbe kerül ez. Nem tudom, férfiak közül hányan voltatok benne szülésem. Az első szülés az nálunk nagyon kegyetlen és kemény volt, amíg el nem jutottunk a császármetszésig, az a pár óra. De aki végigcsinált férfiként egy ilyen szülést, az biztosan tudja, hogy mi meghalnánk az első 5 percben. Mert az édesanyának nagyon nagy fájdalommal jár. És abban az időszakban, amikor még nem voltak kórházak, meg epidurális érzéstelenítés, meg hasonló, hanem az édesanyák otthon szültek, és nem volt mentés, akkor sokkal több édesanyának az életébe került az, hogy a gyerekének életet adjon. Nagyon sokszor, ha olvastok könyveket, akár csak 100 évvel ezelőttről, olyan történeteket olvasunk, hogy az édesanyja a kezébe fogja a gyerekét, látszik az öröm az arcán, és utána meg belehal. Amikor Jézus beszél erről az újjászületésről, akkor ő egy vajudó nővel azonosul. Tudjátok miért? Mert azt mondja Jézus, hogy nekem olyan az életem, mint egy vajudó asszonynak, aki szenved, mert tudja, hogy belefog, ez annyira nehéz az, ami történik velem, hogy bele fogok halni. És ez vele megtörténik. De amikor megszüli a gyermekét, nem emlékszik a gyötrelemre az öröm miatt, mert ember született a világra, ez van a János 16:21-ben. Ha Jézus láthatja, hogy az ő halálából élet fakad, amikor rád néz, és azt látja, hogy te hozzám ész, hogy te imádkozol, hogy te könyörögsz, hogy te oda tudod vinni a bűnbánattól adatot szállni elé, ránézni hittel, nem magadra, akkor benne gyönyörűség van. Nem a fájdalom, amit átélt, hanem gyönyörűség amiatt, amit benned lát. Tudjátok, a hit az ennek a drága kegyelemnek a meglátása, mert ez neki nem volt olcsó, hiszen az életébe került. És az ebben való megpihenés. Meglátni azt, hogy az, amit Jézus értünk tett, az mentett meg minket. Ezért lehet reménységünk. Ezért lehet örök életünk. Ezért nem kell félnünk a haláltól sem. Mert tudjuk, hogy Krisztus megváltott. Arra hívlak titeket, gondoljátok végig, hogyan éltétek ezt meg a ti életetekben. Hogyan látjátok ezt magatokban, és hogyha bizonytalanság van bennetek, akkor bátran keressétek Istent imádságban, de bátran kereshettek engem is, és hogyha tudok, akkor nyilván segítek abban, hogy jobban eligazodjatok. Amen. Isten igére válaszolva, most egy éneket fogunk énekelni, ami az imádságunknak gyakorlatilag már a megkezdése. Teremts bennem tiszta szívet. Így